Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Istenünk. Ezt az igét pedig írva találjuk János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvében, a második résznek 8-tól 11-ig terjedő verseiben. Istenek szent igéjét János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből a második rész 8-tól 11-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. A szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott vala és él. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy, és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell, ímé a sátán egy néhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságotok. Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek, aki győz, annak nem árt a második halál. A mennyei Krisztus így szól az övéihez, tudom a te dolgaidat. Ismeri mindenestől gyermekeinek az életét, sorsát, számon tartja, és ez így van, testvéreim, ma is, mint az első keresztjének idejében volt. Mind a 7 kis-ázsiai gyülekezetet ismeri a feltámadt és győzedelmes Krisztus, és ma is ismeri minden egyes gyermekének az életét, a megváltó Isten fia. Számon tart, és a hűségre biztat. Az a Krisztus, akiről azt hallottuk, hogy az első és az utolsó, vagyis aki ott volt, mielőtt a világ megszületett volna, egy volt az Atyával, és ott lesz majd, mikor véget ér ez a világ, és Isten maga elé állítja a világot, hogy ítéletet tartson fölötte. Belőle vettük az első életet, és belőle fogjuk venni a második életet is, amit örök életnek nevezünk, hiszen így hallottuk ebből a levélből, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. Mert hogy először a test hal meg, pontosabban a földi létünkben ér véget valami, aztán jön még egy, amikor ott állunk majd, az angyalokkal körülvett isteni trónus körül, ahol az Isten fia hívja és a jobb keze felől állítja azokat, akiket üdvösségre, a bal keze felől pedig azokat, akiket a kárhozatra küld. Tudom a te életedet, hangzik a mennyei Krisztusnak a szava, tudom azt a nyomorúságot, amiben élsz. A valós helyzetet, amiben vívod a mindennapoknak a harcát. Szmirna, ez az ókori császárváros, egy gazdag kereskedő város volt, és mivel ide nagyon sokan menekültek éppen a háborúval forrongó területekről, és rendszerint azok a tehetős emberek menekültek, akik nagyon sok vagyont is hoztak ebbe a városba, a császárjátékoknak az egyik színhelye volt, és akkor, amikor eljött a császárjátékoknak az ideje, akkor az egész városnak a lakosságát felhívták. És benne a keresztényeket kimondottan, különösen figyelve, hogy eleget tegyenek a császár tiszteletének. Kényszerítették, őket látványosan is kényszerítették, hiszen ismerték, valós és olykor elferdített információk voltak azokról az emberekről, akik egy Krisztushoz tartozó valakihez, Krisztushoz tartozónak mondották magukat, és árgus szemekkel figyelték. Ahogy halljuk ebből a levélből, voltak olyanok, akik besúgták őket, kimondottan rájuk irányították a figyelmet. És ezeken a császárjátékokon meg kellett vallani a hitet. Nyilvánosság előtt. És azt is tudjuk, hogy nagyon sokan az első század keresztényei között nagyon radikálisan választottak a császár tisztelete és a láthatatlan Isten tisztelete között. És inkább választották a mártíromságot, a halált, hogy arénában olykor vadak előtt végezzék, mint a rabszolgák, meg a gladiátorok, de nem tagadták meg az ő Krisztusukat. Tudom a te dolgaidat. Tudom azt, hogy konfliktusaid vannak. A hatóságokkal. Elkerülhetetlenül, és azt is tudom, hogy ezekben próbálsz hű maradni Istenhez. Ahhoz a Krisztushoz, akinek szeretetét megtapasztaltad. És azt is tudom, hogy egy másik közösségnek a részéről üldöztetésben van részed. Belülről, akik ismernek, ők mennek el, és ők dobnak fel a császári hatóságoknál. Tudom, hogy szenvedsz. Fájdalmaid vannak. És azt is tudom, hogy te szegény vagy. Nagyon érdekes leírás, testvéreim, hogy ebben a gazdag városban a keresztény gyülekezet az egy szegény, anyagilag nem tehetős gyülekezet. De mit is olvasunk? Tudom azt, hogy szegény vagy, de gazdag. Szegénységben is gazdag. Belül gazdag hittel van tele az életed. Bőséggel, amely túl csordul azon a szenvedésen, amiben része van. Gazdag hittel szenved ez a szegény gyülekezet. Bőven lévő hitben hordozza a mindennapoknak a próbatételeit. Nem csak a szegénységet, az anyagi megpróbáltatást, hanem a hitét, a naponkénti helytállását és hűségét. És ebben a kettő szorításban a külső kényszer és a belső szorongattatás között ebben hallja az ő mennyei Krisztusának a szavát. Milyen csodálatos ez, testvérek. Nem csak azt látja, hogy milyen nyomorúság van körülötte. Nem csak azt látja, hogy mit kell neki naponta elhordoznia, hogy néha nyilvánosan kell a hitéről vallást tennie, máskor el kell szenvednie a titokban való piszkálódásokat, hanem ő a mennyei Krisztusra néz. És mindazt, ami van az életében, ezzel hordozza. Testvéreim, ennek a hitnek az erejére nagyon nagy szükség lenne ma. Mert ma nyomorúsággal vagyunk körülvéve, részben anyagi nyomorúsággal, próbatételekkel, nagyon sok család valóban ott áll a létnek a határán, vagy még annál is rosszabbul valóban, hónapról hónapra való küzdelem az élete, hogy mindent el tudjon rendezni. És valóban meg kell küzdenünk nagyon sokszor, hogy a világ előtt is hitelesen álljunk meg a hitünkkel, és meg kell küzdeni néha a világ elé nem tárható, de mégis létező konfliktusokkal, és ebben olyan jó lenne látni a mennyei és győzedelmes Krisztust. Nem a nyomorúságot csak, és nem csak a lehetetlenséget, mert ez itt van körülöttünk, nem lehet tagadni. De olyan jó lenne itt a 21. századnak az elején látni és érezni ennek a győzedelmes, ennek a hatalmas, halál fölött is uralkodó Úr Jézus Krisztusnak a hatalmát. Fölemelni a tekintetünket és látni, hogy ő itt van velünk. Hogy ő tudja a dolgainkat, ismeri az életünket, apróságaival, mindennel együtt, mindent számon tart. És nem csak tudja, hanem odaáll, hogy megmaradhassunk abban a hűségben, amelyre elhívott. Testvéreim, a szenvedés hányszor elhomályosítja az ember előtt ezt a dicsőséget. És épp akkor fogyatkozik meg nagyon sok emberben a hit, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. A szenvedésnek a mélyén szétteszi az ember a kezét, és azt mondja, Uram, miért van ez így? És miért velem van? Miközben ott áll a győzelmes Úr. Épp ott a létnek a mélyén, a megpróbáltatás határhelyzeteiben kellene nekünk látni azt a dicsőséget, azt a hatalmas Krisztust, aki átvisz bennünket, átsegít és megőriz. A szenvedésben legtöbbször így gondoljuk, hogy a szenvedő Krisztus áll mellénk, ami igaz, testvéreim, de a szenvedésben a győzelmes, a halált legyőző és örök életet adó Jézus Krisztus, a mennyek királya, is ott van mellettünk. És ez a Jelenések könyvének az üzenete, ennek a levélnek az üzenete a mi számunkra, hogy a győzelmes Krisztus bármennyire is lent van, határhelyzetben van az életünk, bármennyire is próbára tétetik a mindennapokban, akkor is itt van velünk. Fölemel. És fölvisz a magasba. És engedi kihúzni a gerinceinket, és enged láttatni egy másik igazságot, amely túl van azon az igazságon, ami itt van a szemünk előtt. És kitartásra bíztat. Megmaradni abban a hűségben, amelyre elhívott bennünket. És nem keverni össze az ő igazságát e földi világnak igazságával. Mert kínál az övéinek egy koronát, egy hervadhatatlan koronát. De van előtte még valami, testvéreim, ebben a levélben, amit olvasunk, olyan csodálatos. Azt mondja, hogy a szenvedés gazdaggá tesz. Furcsa az első pillanatra ez a kijelentés és az ezzel való szembesülés. Mert általában, testvéreim, félünk a szenvedéstől. A mai ember különösen szeretne elbújni előle. Még a legközelebb lévő szenvedés is új mértékű traumát jelent a mai embernek, hogy legszívesebben a közeléből is messze megy. Menekülünk. És az elutasított szenvedés milyen érdekes éppen a mai létünk igazsága, vagy a mai ember létének az igazsága ez. Hogy menekülőként ez bennünket. Folyamatosan menekülünk a szenvedés elől, és nem veszük észre, hogy egy menekülő, azzal az űzött, lelkiállapotú emberiség leszünk, amik ma vagyunk. Mert futunk a szenvedés elől. És nem merünk megállni, és szembenézni. És mivel sok van belőle, ezért örök menekülés lesz az embernek az élete. De a Krisztusban elfogadott, a Krisztusban vállalt szenvedés gazdaggá tesz. Mert lehet, hogy pillanatnyilag a szenvedés mélyre húzza az életet, de miután az ember szembesült ezzel, szembesül azzal az erővel is, amit olyan gyönyörűen fogalmaz meg Pál apostol, hogy mikor gyenge voltam, akkor voltam erős. Mikor semmi nem volt körülöttem. Akkor nem volt, amire támaszkodnom, minden kihullott mellőlem, és egyszerre megéreztem az élet Krisztusának az erejét. Azt, hogy hatalmas ez az erő, és fölemel a mélységekből. Gazdaggá tesz a Krisztusban vállalt szenvedés, hogy a hit az milyen ajándék. A Krisztusban való bizalom hogy tudja fölemelni az életet. Olyan kincseket tapasztal meg az ember, testvéreim, amit nem lehet. A szenvedést úgy, ahogy meg lehet spórolni, ezeket a kincseket viszont enélkül nem lehet elnyerni. Igen, a szenvedés meggazdagít. Krisztusban olyan csodálatos dolgokat ad az embernek, amikor az ember megtapasztalja azt, hogy nem önmagáért való ez, hanem micsoda hatalom és erő lakozik abban, aki a mélyre sújtott életet föl tudja emelni a mennyek magasságába. Szmirnának az első ismert püspöke Polikárpusz, aki valamikor Krisztus után 153 táján volt ennek a városnak a püspöke, és mártíromságot szenvedett. Az ő kései tanítványa leírja, nem csak a, és ezért tudunk nagyon sokat például szmirnai keresztjénekről, hiszen két nemzedéken belül, úgy is mondhatnánk, egy nagyapa, unoka generáción belül van annak a hitelessége és ennek a továbbadása, tovább öröklődése. És hát elég kemény dolgokat írnak le ott a keresztények szenvedéséről, hogy miképpen korbácsolták őket a rómaiak azzal a bizonyos kínzó korbáccsal, amellyel a megváltó Krisztust is ütötték. És egy ilyen az ige hirdetésben már említett császárjátékok alkalmával az akkor már nagyon idős, körülbelül 86 éves Polikárpuszt is kihívatta a városnak a római elöljárója a nyilvánosság elé, hogy tagadja meg az ő Krisztusát, és akkor nem lesz bántódása. És akkor kiment az öreg Polikárpusz, és azt mondta mindenki hallatára: Uram, te hogyan kérsz tőlem olyant, hogy tagadja meg az én uramat, aki engem soha nem tagadott meg, aki engem hordozott, és aki tudom, hogy átvisz az üdvösségbe. Ő nem tagadott meg engem egész életében, én nem tagadhatom meg a halálomban sem őt. És többször megpróbálták, mert nagy köztiszteletben álló ember volt Polikárpusz, rábeszélni, és ő mindvégig hű maradt a Krisztushoz. És akkor az elkészített mágiára tették, és meggyújtották a lángokat, és így írja le a kései tanítvány, mikor meggyújtották a lángokat, akkor a lángok körülvették őt, és nem égették. És az illat, amely jött arról a mágiáról, kedves illat volt, mondja, nem olyan volt, mint az égett testek, hanem kedves illat, amely mindenkire hatással volt ottan, és nem értették a rómaiak sem, mi történik. És akkor az egyik római katona kihúzta a kardját, közelment, és átszúrta ezt a lángokban szenvedő testet. És így írja le a krónikás, mikor átszúrta, annyi vér folyt ki belőle, hogy eloltotta a mágiát. És senki sem értette ezt a csodát. Az a szenvedés, amerről itt a mennyei Krisztus beszél, az valós. Ismerem a te szenvedésedet, de azt is tudjad, hogy a te számodra eltétetett egy korona, a győzelem, amely túl van mindenen. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell, ími a sátán egy néhányat ti közületek tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok. És lesz 10 napig való nyomorúságotok, légy hív, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. Lesz még egy ideig való, ugye 10 nap, teljesség, hosszú szenvedésetek lesz. Azért, hogy megpróbáltassatok. Lesz még nyomorúságotok, de te légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. A korona az ókori gondolkodásban a gyermek volt. Az ókori ember gondolkodása nagyon hasonlít a mai emberéhez. Ugye ma is vannak sokan, akik azt vallják, hogy a gyermekeinkben, meg az unokáinkban élünk tovább. Az ókori ember is valahogy így gondolkodott, és ezeket nevezte koronának. Jeremiás síralmaiban olvassuk, hogy amikor Jeruzsálem pusztává lett, akkor ott jár a próféta és sír fölötte, és ugye így sír, hogy elesett fejünknek koronája. Vagyis meghaltak gyermekek, unokák, utósok, mi ennek a városnak a reménysége? Mikor elesett fejünknek koronája, az Istennek szépséges leánya a Sion, Jeruzsálem pusztává lett, ugye rókák kibejárnak a falain, és nincsen, aki éneket zengjen az Istennek. A jövendő nélküliség, testvéreim, ez a gondolkodás. Nincs gyermek, nincs jövendő. Elesett a korona. És akkor halljuk ezt a csodálatos igét, hogy légy hű, mint halálig. És neked adom az életnek koronáját. Új örökséget kapsz. Isten fiúságot. Gyermeke leszel az Istennek. Új, hervadhatatlan koronát kapsz. Neved fénylik az Isten színe előtt. Örökre része lesz az ő dicsőségének. Az örök életre hív, hogy te, aki most szenvedsz, hervadhatatlan koronát, Isten gyermekségének drága ajándékát kapd, és tapasztald meg az életedbe. Testvéreim, ne féljetek, ha sokszor és sokféleképpen megpróbál az élet. Ahányan itt ültök, annyi sors, annyi öröm, és néha annyi mélység. Annyi kihívás. De mindannyiótoknak, mindannyiunknak az élete fölött ragyog ez a gyönyörű bizonyosság, amit hallottunk itten, hogy Krisztus, aki az első és az utolsó, aki volt és aki lesz, itt van minden nap, és fölemel bennünket, fölemel titeket, hogy győzzetek, vele együtt győztesek legyetek. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek, aki győz, annak nem árt a második halál. Reménység vasárnapja van ma, advent előtti utolsó vasárnap. Hát ezt a reménységet vigyétek magatokkal. Aki Krisztussal győz, annak nem árt a második halál. Amen.